24. fejezet. Lactantius a rétor búcsúzott az alexandriai gyülekezettől, amelynek még csak negyedik hete volt tagja, s már is mindenki vezetőül tisztelte. Már megtérésében csodát láttak a keresztények, bár ő természetes magyarázatát adta. Krisztus katonájához illő szerénységgel, ezzel a neki addig meglehetősen ismeretlen erénnyel, amellyel a megigazulás ajándékozta meg. Jelen volt az első kivégzéseken. Látta az örökvilágosság előrevetődését a pallos alatt mosolygó arcokon, nem az égő hús szagát érezte, hanem mennyei rózsák illatát, s hallotta, hogy amint a haldoklók éneke fölfelé száll a lángok közül, angyalkórusok citera zengése ereszkedik eléje az ég fodor felhőiből. Mások magukat a fehérbe öltözött angyalokat is látták. Amint pálmaágakat lengetnek a vértanúk elé, és sokan amiatt is tértek meg, mert úgy vették észre, mintha az angyalok nekik integetnének. Lactantius nem állította ezt. Isten valószínűleg nem tartotta még méltónak erre a látomásra. De amit tapasztalt, az is meggyőzte arról, hogy csak az igaz Isten lehet az, aki gyönyörré tudja tenni a halál borzalmát azzal, hogy létrát nyújt le a hozzá kívánkozók elé, és fölveszi őket a maga mennyei városába, ahol hervadhatatlan rózsák nyílnak a föld hulló virágai helyett. Megkértem Nestert, hogy adja fel neki a keresztséget, és most derült ki, hogy a rétor csak ugyan kiválasztottja volt az Istennek. Nem csak az ő lelkének megtisztításáról gondoskodott, hanem eszközévé választotta mások megigazulásának is. A püspök, aki bár szent életű volt, és bölcspásztora az antiohiai egyháznak, a szentlélekben való kétkedésével az eretnekség szélén járt, és könnyen kárhozatba szédülhetett volna. A rétor megtérésében azonban, akit mindennapos vitáikban nem tudott meggyőzni a maga emberi ékes szólásával, kénytelen volt a püspök észrevenni boldog megszégyenüléssel a megvilágosító lélek munkáját. Ennél fogva az Atya, Fiú és Szent Lélek nevében csorgatta a rétor vállaira az életvizét, mikor az belemerítette magát a keresztelő kútba. Ez olyan nagy öröm volt a híveknek, hogy magában is megmagyarázta volna azt a tiszteletet, amelyel az új testvért körülvették. Lactantius azonban más érdemeket is szerzett arra, hogy hittársai őt tekintsék igazi fejüknek a jámbor és tudós, de testi erejében meggyöngült Nester helyett, aki ezekben a nehéz időkben nem tudta elegendőképpen pótolni a kivégzett püspököt. A jó öreg, aki nappal mint rabszolga hurcolta a rétor után az irattekercseket, a titkos éjjeli összejöveteleken csak sírni és imádkozni tudott. A földi szorongattatások közben azonban másra is szükség volt, s ami a püspökből hiányzott, az mind megvolt a rétorban. A hitbuzgalmon kívül az erély a csüggedők bátorításában és a szomorúak vigasztalásában. Az emberi gyöngeségekkel számot vető okosság az ellenállás megszervezésében és az összeköttetések felhasználásában. Neki köszönhette az alexandriai gyülekezet, hogy az első napok megpróbáltatásai szét nem szórták. Menekülést tanácsolt azoknak, akik félelmüket bevallották, és a gyülekezet előkelőivel meg tudta értetni, hogyha a gyámoltalanok és együgyűek botlatozását el fogja is nézni az Úristen, tőlük, mint az egyház oszlopaitól álhatatosságot követel. S csak ugyan a bíróság tagjai közül többen meg is maradtak keresztényeknek, ha némi megalkuvás árán is, hogy hitsorsosaikra enyhe ítéletet szabhassanak, s hogy a bálványimádó tisztviselőknél is közben járhassanak értük. A jó szó ezeknél nem mindig volt elegendő, de pénzért szívesen kiállították az igazoló libelluszt arról, hogy az istentelenséggel vádoltak teljesítették az előírt szertartásokat. Lactantius meggyőzte a testvéreket arról, hogy az okosság nem mindig bűn, és az oktalanság nem mindig erény. Aki kicsiny hitűségből, vagy aljas haszonlesésből megtagadja Istenét, és áldozatot mutat be a bálványoknak, az méltó arra, hogy úgy Isten, mint a gyülekezet, kivesse magából. de aki pénzzel meg tudja magát váltani a faggatásoktól, és rá tudja szedni az Antikrisztust saját hazug és kabzsi szolgái segítségével, az nem érdemel büntetést. Isten búzája vagyunk, mondogatta a rétor. Mindnyájan készek a megőröltetésre, hogy az egész világ táplálására elegendő kenyér süttessék belőlünk. De éppen mert erre rendeltettünk, takarékoskodnunk kell magunkkal, hogy el ne fogyjunk mindnyájan, mikor a Krisztus megteríti a győzelmi lakoma asztalát. Isten kegyelmén kívül a rétornak volt a legnagyobb érdeme abban, hogy Alexandriában legalább egyelőre enyhült az üldözés dühe, s a hívek bátrabjai minden este összegyülekeztek Isten tiszteletre és egymás erősítésére a gyárak negyedében. Azon a napon, amelyre Lactantius a búcsúzás óráját kitűzte, szorongásig megtelt az alacsony raktárterem, amelyet Szalszula, a gazdag vászongyáros ajánlott fel a gyülekezetnek a templom elpusztítása után. Annál tiszteletre méltóbb cselekedet volt tőle, mert sokat kockáztatott vele. A többi vászongyárosok már rég azt rebesgették, hogy Szalszula elpártolt az istenektől és keresztény varázslókkal adta magát össze, hogy vállalatát felvirágoztassák. Pedig a gyáros nem volt keresztény, hanem a Mitra imádók titkos társaságának hívő tagja, akik bikavérrel keresztelkedtek, sokat imádkoztak és böjtöltek, egy barlangban született istent imádtak, és mivel a vasárnapot szentelték neki ünnepül, a tudatlanok néhol összecserélték őket a keresztényekkel. Szalszula azért nem egészen ok nélkül keveredett gyanús hírbe. Mivel ugyanis azt tapasztalta, hogy a rabszolgák közül csak a keresztények a megbízhatók, nem csak elnézte, hanem meg is kívánta, hogy rabszolgái vegyék fel a keresztséget. Ő maga csak azért maradt meg Mitra követőjének, mint főistenének, mert bármennyire becsülte a kereszténységet, mégse akart egy hitel lenni rabszolgáival. Lactantius, akinek helyét minden szabadkozása ellenére is Mnester jobbján jelölték ki, általános sírás közben búcsúzott a testvérektől. A császár rendelete küldi Rómába, mondta, akit mostanában az Isten teljesen átengedett a gonosz hatalmának olyan okokból, amelyeket csak ő ismer. De az bizonyos, hogy Isten a gonoszszal is csak a jót munkálhatja, amikor hatalmat ad neki. Rá olyan benyomást tett a császár, mintha elméjében meghomályosodott volna. Most már másodszor mondatta el vele magának, hogy ki volt a felesége annak az Alexander nevű régi királynak, akinek üvegkoporsóját itt mutogatják Alexandriában. Szerinte ebben a kérdésben épp úgy nincs értelem, mint a császárnak abban az elhatározásában, hogy a télen triumfust akar magának rendeztetni Rómában. Ennek lett volna értelme akkor, ha uralkodása kezdetén diadalmenettel akarta volna magának megnyerni Róma népét és szenátusát, de abban, hogy 20 év múltán kíván az örökvárosba bevonulni, mint diadalmas hadvezér, akkori gyöngeségnél egyebet nem lehet látni. Ő éppen arra kapott parancsot, hogy a diadalmenet ügyében értekezzen a római hatóságokkal, s bár inkább kell Istennek szót fogadni, mint a császárnak, ez esetben úgy érezte kötelessége az engedelmesség. Ő nem a pogány Rómába megy, hanem Péter és Pál városába, s alázatosságában azt ismeri hinni, hogy Istennek valami célja volt azzal, hogy az ördög hatalmába került császár választása éppen őrá esett. Talán ugyanazt a szolgálatot teheti Marcellinusnak, Róma püspökének, amit itt Mnesternek tett, és segítségére lehet a híveknek szorongattatásaikban. Testvéreim, fejezte be szavait. Eljön az idők teljessége, és feltöretik 7. pecsétje is a könyvnek, amelyet az apostol Patmosban látott. Tudjátok, hogy a 6. pecsét feltörésekor megrendült a föld, most pedig el fog sötétülni az ég, mint a bekötött zsák, a hold vérszint vált, s megindul a föld 4 sarkáról a szelek 4 angyala, hogy erős leheletükkel szétválasszák Isten ponyváján a tisztát az ocsutól. De ti ne féljetek, testvérek! Mert nektek nem azt mondja Isten fia, amit a tiatírai egyház angyalának mondott, a Jezabel asszonyról, aki arra csábította szolgáit, hogy egyenek a bálványoknak áldozott húsból. Vetem én őt a betegségnek ágyába szorongattatásának társával együtt, ha meg nem térnek cselekedeteikből, és gyermekeiket megölöm halállal, és megtudják akkor az összes gyülekezetek, hogy én vagyok az, aki vizsgálom a veséket és szíveket, és megfizetek mindenkinek az ő cselekedetei szerint. A rétor szava harsogott, mint az ércből való túba, és a gyülekezetben olyan rémült csönd támadt, mintha az apokalipszisnak mind a hét angyala most öntené ki serlegét a bálványimádásra csábító Jezabel városára. Lactantius magát is megdöbbentette ez a csönd, és az arcokra fagyott rémület. Megérezte, hogy fölindulásában többet mondott, mint amennyit akart. Lehalkult hangon csak ennyit szólott még. Azzal búcsúzom tőletek, amit a laodiceai egyház angyalának mondott a bárány, íme az ajtó előtt állok, és kopogtatok. Ha valaki meghallja hangomat, és kinyitja előttem az ajtót, belépek akkor, és vele leszek, és ő én velem. A győzedelmesnek megadom, hogy együtt ül velem a trónusomon, mint amiképp én is győztem, és ülök az atyámmal az ő trónján, akinek van füle, hallgassa, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Letörölve a fölindulástól csorgó könnyeit, békecsókot váltott először a püspökkel, aztán mindazokkal, akik köréje tolongtak. Hajója korán indult, nem várhatta meg a többiek felszólalását, se azt a szomorú szertartást, amelyel az összejövetel befejeződött. Míg a püspök sötét, mindennapi ruhája fölé a lábfőkig lenyúló kerek penulát öltött, s nyakába keresztel díszített széles szalagot tett, fejét pedig mitrával fötte be, két testvér levette a falról a szükségtemplom egyetlen díszét, a fekete, fa feszületet. Közben a gyülekezet ájtatoskodásba merült. Sóhajtozás és csöndes zokogás is hallatszott, amely egyre erősödött, amikor a püspök megkerülte a termet. Előtte egy diákonus ment, kezében könyvvel, amely hét pecsétjével az apokalipszisnak arra a titokzatos könyvére emlékeztetett, amit csak a bárány nyithat föl. Mögötte egy másik diákonus a füstölgő tömjén tartó csészét vitte, míg maga a püspök egyik kezében gyertyát, a másikban aspergillumot tartott. Ördögűző imát suttogva meghintett, szentelt vízzel minden ajtót és ablaknyílást. Mire a szertartást elvégezte, a kereszt már a terem közepén feküdt a földön, egyik oldalán hat lefátyolozott asszony térdelt, a másik oldalon a gyülekezet hat legöregebb férfia, kezükben mindannyian égő gyertyával. Minden hang elhalt, amikor Mnester odalépett a keresztlábához, és mitráját megemelve megszólalt, az atyának és fiúnak és Szentlélek Istennek nevében imádkozzunk a mi megholt nővérünkért, Priszkáért. A gyülekezeten meglepetés morajlott végig. A püspök megtévedt. A kiátkozás rettentő igéi helyett, amiket a halálharang kongásának kellett volna kísérni, irgalomkeltő fohászba fogott. Nem, nem tévedés volt. A roskatag öregember termete kiegyenesedett, és sírással küszködő gyönge hangja megerősödött. Úristen! Aki oltalmazót támasztottál nekünk az asszony nem gyöngeségéből, és elvetted a mi oltalmazónkat a szörnyű próbatétel napjaiban. Ne vétkét nézd a megtévejedetnek, hanem esendő voltát. Ne verd meg haragod vasvesszejével bűnös lelkét, hanem mosd meg izsópoddal, hogy fehérebb legyen, mint a hó. Részeltesd a te elrejtett mannádban, és engedd meg neki, hogy egyék az életfájáról, mely van a te paradicsomodban. Ahelyett, hogy jobbját emelte volna fenyegetésre, két összetett kezét emelte az ég felé. S a gyülekezet, amelynek az exkommunikálás szokott formája szerint azzal kellett volna felelni, legyen átkozott, letérdepelve és mellét verdesve válaszolt: Ámen. De azért hangfolytó szövetekbe takarva, mégiscsak megkondult a halálharangot jelképező kis csengő. A püspök fölvette mitráját, s a hat asszony és a hat férfi elfújta gyertyáját. Diokleciánus császár feleségét, a hitehagyott Priszka nővért eltemette a keresztény egyház.